Azzal szeretném kezdeni, hogy látni fogtok mögöttem egy igeverset, szeretném ezt elolvasni, és utána azt kérném, hogy ezt közösen is olvassuk el. Ez a mai napnak egyik ilyen bátorítása. Ezt mondja Isten igéje, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem. Ezt mondja Isten igéje ma reggel nekünk. Kérhetem azt, hogy közösen is mondjuk ezt el, tehát együtt kórusban, mondjátok velem együtt. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged, ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem. Amikor egy ilyen igeverset elolvasunk, akkor azt is mondhatjuk, hogy ez úgy általánosságban igaz, hogy az Isten egy ilyen gondoskodó Isten, aki oda akar figyelni az életünkre, nem akar elhagyni bennünket, nem akar elfordulni tőlünk, ezért hát bízhatunk benne, és tapasztalni fogjuk mindazt, hogy mindaz, ami körülvesz bennünket, nehézség, probléma, az sokkal kisebb lesz, mint az Istennek a kegyelme, ami meg tud védeni és meg tud tartani bennünket. De szeretnék egy fontos dolgot hozzátenni, ugyanis a Biblia nem csak ebből az egy igeversből áll, és ha megnézzük azt, hogy mi van ezelőtt leírva, akkor lehet, hogy meg fogtok döbbenni, hogy ezt a gondoskodó szeretetet, mindazt, amit Isten így megígér ebben, ezt nem csak úgy általánosságban mondja mindennel kapcsolatban, hanem egy konkrét dologgal kapcsolatban mondja. Azt mondja, hogy abban a bizonyos dologban nem maradok el tőled, nem hagylak el téged, ezért bízhatunk az Istenben, nem kell félni, és emberek sem árthatnak nekünk. Tudjátok, mi ez a dolog? Nézzük meg. Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta. Vagyis Isten a pénzkezeléssel, az anyagi javaknak a kezelésével kapcsolatban mond egy ígéretet, mond egy olyan bátorítást, ami nekünk egy valóságos buzdítás lehet azzal kapcsolatban, hogy Istent érdekli az, hogy neked a hétköznapi fizikai életeddel, akár az anyagiakkal, a pénzkezeléssel is milyen kapcsolatod van. Az Isten nem csak az érdekli, hogy amikor imádkozol, és akkor imádkozol valami magas szellemi dolgokért, akkor az úgy mennyire örül neki, ennek is örül természetesen. De a hétköznapi dolgok, mindaz, ami körülvesz bennünket, az Istennek ugyanolyan fontos. És azt mondja a Biblia, hogy ne legyetek pénzsóvárak. Ez a pénzsóvárság különböző fordításokban más-más szóval van kifejezve. Van, ahol úgy írja a Biblia, hogy ne legyetek kabzsik. Tudjuk, hogy milyen a kabzsi ember? El tudtok képzelni olyan tulajdonságokat, ami a kabzsisággal kapcsolatos? A kabzsi ember az, akinek soha semmi nem elég. Mindig több kell, még több, még több, még több. A kabzsi az az ember, aki mindent meg akar szerezni, és soha nem tud leállni. Soha nem tudja azt mondani, hogy ebből már elég, mert bármennyi van, mindig több kell. Más bibliák, vagy más fordítások a ne legyetek pénzsúvárakat úgy fejezi ki, hogy ne legyetek fösvények. A fösvény szót ismerjük. A fösvénység szintén a pénzkezeléssel, vagy az anyagi javaknak a dolgaival kapcsolatos, de a fösvény az az ember, aki lehet, hogy sokkal rendelkezik, lehet, hogy bőven van mindene, de mégis úgy él, mint egy koldus. Mégis magától esetleg megvan mindent, mert az a lényeg, hogy sok legyen, és még több legyen, csak ezt nem fordítja át abba, hogy az élet minősége jobb legyen, és szebb legyen, vagy kiteljesedjen az élete. Vagyis azt mondja a Biblia, hogy a pénzközpontúság, vagy csupán az anyagi központúság az eléggé el tudja rontani az életünket. Azt is behelyettesíthetjük ide, hogy ne legyetek pénzközpontúak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő azt mondja, és jön ez a különleges ígéret a Bibliából, hogy Isten oda akar figyelni az anyagi, fizikai dolgainkra is. Szóval Isten nem akar cserben hagyni bennünket, nem akar lemondani rólunk, benne akar lenni az életünkben. Gondoljatok arra, hogy az életünket mivel is töltjük? Holnap reggel hétfő lesz, igaz? Hát kivéve az anyukákat, a legtöbb ember hétfő reggel mit csinál? Föl kell, van aki korán, van aki kevésbé korán, és elindul hova? Dolgozni. Ugye? Normális esetben. Normális esetben. Elindul dolgozni. És aztán dolgozik x órán keresztül, a jobbak 8 órán keresztül, van, aki 10-12 vagy 14 órán keresztül is dolgozik. Szóval egy jelentős időt a napunkból eltöltünk azzal, hogy munkát végzünk, valahol dolgozunk, és amikor vége a munkának, akkor persze hazamegyünk, és van egy kis szabadidőnk, és aztán holnap után kedden reggel mi történik? Reggel fölkelünk, és elindulunk, és mit csinálunk? És dolgozni megyünk. 8 órát, 10 órát, akármennyit dolgozunk, és aztán hazamegyünk, egy kicsit pihenünk, és újra, ez ismétlődik. Gondoljatok csak bele, ha a munkáért nem fizetnének semmit, elmennél dolgozni? Erika már nem, inkább a családjával lenne. Ha azt mondanák, hogy nincs pénz, nincs fizetés, semmi, jöhetsz dolgozni, termelhetsz akár a gondolataiddal, vagy a kezeddel, attól függ, milyen típusú munkát végzel, de egy fillért nem kapsz érte, mennél dolgozni? Lehet, hogy meggondolnád, és azt mondod, hogy nem állítom be az órát reggel 6-ra, majd fölébredek valamikor. Vagyis fölmerül a kérdés, miért is dolgozunk? És nem a szellemi értelmét szeretném keresni, hogy az Isten mit mond a munkáról, hanem úgy hétköznapi ember mit gondol erről. Azért dolgozunk, hogy pénzünk legyen, igaz? Az átlag ember erre gondol. Reggel elmegyek dolgozni, és dolgozok annyit amennyit, azért, hogy fizetést kapjak érte. És ha nem kapok fizetést, akkor nem fog dolgozni. Vagyis az emberek legtöbb esetben a pénzért dolgoznak. És az életüknek egy jelentős részét abba fektetik bele, hogy dolgoznak, hogy pénzt kapjanak. Most gondoljunk a másik oldalra, amikor valaki megkapja a pénzt, sokat vagy keveset ki, hogy értékeli a sajátját, akkor mit csinál vele? Hát elkölti, nem? Vannak általános, normális dolgok, amit újra és újra meg kell venni, mert az életünkhöz szükség van. Például élelmiszerre, például a, mit tudom én, a lakásunk fenntartására, az életminőségünknek a megtartására. Vannak ilyen állandó dolgok, amit úgyis újra és újra meg kell venni. És vannak extra dolgok, amit vagy megveszünk, vagy nem, vagy szükség van rá, vagy nem. Szóval, ha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, azt mondhatjuk, hogy az életünk egyik felében elmegyünk dolgozni és pénzt keresünk, az életünk másik felében meg a megkeresett pénzt próbáljuk elkölteni. Ugye a legtöbb ember így éri az életét, nem? És ha még van egy kis idő, akkor kipiheni vagy az egyiket, vagy a másikat. Vagy azt, hogy pénzt keresett, és sokat dolgozott, és ezért lett fáradt, vagy az, hogy állandóan vásárol, és állandóan költi a pénzt, és abba fárad el. Mind a kettő fárasztó lehet. Ugye az életet milyen egyszerűen lehet definiálni, ha valaki csak ebben gondolkodik. Pénzt keresünk, és elköltjük, közben pihenünk egy kicsit, és így telik el 10-20-30-50-80 év, és aztán egyszer meghalunk, és vége mindennek. Erről van szó. Ez az életnek a lényege. A pénz egyébként a mai kultúránkban óriási jelentőséggel bír. Mindent pénzzel fejezünk ki szinte. Az az értékes dolog, amiért sokat fizetünk, és az az értéktelen, amiért keveset fizetünk. Tulajdonképpen az értéke valaminek a mai világban elkezd ilyen labirissá válni, és tulajdonképpen attól függ, hogy nekem mit ér meg az a dolog. Lehet, hogy az van ráírva, hogy ennyibe kerül, de azt mondja, engem nem érdekel, mert én nem adok érte annyit. Tehát nekem már nem ért annyit. Nem túl régen, itt nem messze tőlünk az egyik bevásárló központnak a parkolójába, hogy pakolom be az autóba a dolgaimat, oda jön hozzám valaki, és elmondja, hogy milyen fantasztikus kerámia a késkészletet szeretne nekem eladni 5000 forintért. És mondtam, hogy köszönöm szépen, nem kérem. És tudott magyarul, de úgy látom, hogy nem értette, hogy mit mondtam neki. Újra jött, és de hogy ez nagyon jó, és ez nagyon éles, és ez nagyon sokáig bírja, és ez ilyen szuper, és olyan szuper. Mondtam, hogy köszönöm szépen, nem kérem. De hogyha nem akarok érte 5000 forintot adni, akkor 2500 forintért is ide tudja adni, de csak nekem és csak most. És mondta, hogy köszönöm szépen, nem kérem. De továbbra is mondja a szövegét, és mondja, hogy milyen jó ez a késkészlet, és hogy ilyen jó üzletet nem szabad kihagyni, mert csak most nekem adná. És még egy ajánlatot tesz, és azt mondja, hogy de csak most csak önnek 1500. Mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. Ugye értitek, hogy most mennyi az értéke ennek a késkészletnek? 5000, 2500, 1500, vagy nekem nulla, mert azt mondta, hogy nekem most per pillanat nincs szükségem erre, és nem akarom megvenni. És nem tudom, hogy a barátunk meddig árulta, és hogy kinek adta el, és mennyiért. De nagyon változó az, hogy minek mi az értéke. Úgy tűnik, hogy a pénz az arról szól, amit megkeresünk, amit a számlánkra utalnak, hogy azzal azt csinálok, amit akarok, hiszen az enyém, nem? Tehát megkerestem, megdolgoztam érte, ott van, és vagy elköltöm, vagy nem. vagy késkészletet veszek rajta 5000-ért, vagy 2500 forintért, teljesen mindegy. Szóval én döntöm el, hogy mi legyen vele. Hadd mondjam azt, hogy nem teljesen így van a dolog. Persze van szabad akaratunk, és sok mindennel rendelkezhetünk, akár a pénzköltés területén is, de a Timóteushoz írt levél első levélnek a 6. rész 6. verse mond valami nagyon-nagyon fontosat. Azt mondja a Biblia, hogy semmit sem hoztunk a világba, és nem is vittünk ki belőle, vagy iszünk ki belőle semmit. Az előbb láttuk itt a kis Tamarát, egy nemrég született kislányt. Mennyi pénzt hozott ő a világra? Semmit. Semmilyen nem volt. Teljesen nulla. Már így anyagi jövedelem semmi. Az ő értéke az élete. Semmit nem hozott. És gondoljatok arra, hogy amikor valaki kimegy az életből, akkor bármennyie is van, bármennyit is fölhalmozott, bármilyen minőségi életet élt, semmit nem fog elvinni. Vagyis a születésünk és a halálunk között van egy időszak, amikor bizonyos anyagi dolgokkal gazdálkodhatunk, vagy Biblia azt mondja, hogy sáfárkodhatunk, valamivel rendelkezünk, amit Isten ránk bíz, és ezt vagy jól, vagy rosszul kezeljük, de tulajdonképpen nem hozunk semmit, és nem is viszünk ki semmit, tehát valameddig foglalkozhatunk vele, és ez nem mindegy, hogy ebben a tólig időszakban, ez lehet valakinek kevés, lehet, hogy valakinek sok idő, hogy milyen minőségű az, ami a pénzkezelésünket, az anyagi javakkal való foglalkozásunkat illeti. John Wesley egy nagyon híres prédikátor volt, ő egy anglikán lelkész volt, ő volt a metodista mozgalomnak a nagy indítója, nagyon-nagyon híres ember volt. Nem volt túl szegény ember, tehát nem úgy napról napra élt, tehát meg volt minden, amivel rendelkeznie kellett. És egyszer az történt, hogy leégett a háza. És tudjátok, mit mondott, mikor szembesült azzal, hogy porrá égett a háza? Letérdelt, imádkozott, és azt mondta, Uram, leégett a házad. Ez nekem azt jelenti, hogy egy problémával kevesebb. Vagyis ő tudott valamit, ami arról szólt, hogy Isten adta neki, az Istené, valameddig az övé volt, aztán utána már nem tudott vele rendelkezni, azt mondta, egy gonddal kevesebb. Ugyanis, amit az Isten rád bíz, amit az Isten ad, pénzt, értéket, fizikai javakat, bármi olyan dolgot, amivel rendelkezel, az egyrészt egy felelősség is, igaz? Mara, te kaptál egy aranyos kislányt, ez felelősség? Óriási felelősség, igaz? Ha valaki sok pénzt kap, nagy felelősséggel jár. Ha valaki kevés pénzt kap, hát lehet, hogy bizonyos értelemben kevesebb felelősséggel jár, de az is felelősséggel jár. Ha sok mindened van, az sok gondot jelent. Ha kevesebb dolog van az életedben, akkor lehet, hogy kicsit egyszerűbb az életed. Egy bizonyos szint alatt persze az problémát jelent már. Szóval felelősséggel tartozunk azért, amink van. És ez nagyon-nagyon fontos alapelv, hogy bármid is van, és gondolja a legapróbb dologra, amit fizikálisan meg tudsz fogni, vagy az a pénz, amit elkölthetsz, azzal felelősséggel tartozol. Nem mindegy, hogy mit csinálsz vele. Tudjátok, a keresztények nagyon sokszor abban gondolkodnak, hogy van egy mennyiségű akár pénzem, akár anyagi javam, és abból valamennyit az Istennek adok. Van, aki elviszi a templomba, beledobja a persejbe, van, aki egy ilyen gyülekezetbe adja oda, teljesen mindegy. Tehát valamennyit az Istennek adok belőle, és ez teljesen rendben van, mert ez egy olyan biblikus dolog, amit már sok ezer éve gyakorol az Isten népe. Az Ószövetségben ez a bizonyos tizeddel kapcsolatos alapelvet gyakorolták, és ezt persze ma is gyakoroljuk, és mi is tesszük ezt. De képzeljétek el, ha nekem van egy egységnyi pénzem, és abból kiveszem a 10%-át, és azt mondom, hogy ez az Istennek adom, hogy jól csinálom, vagy nem. Jól teszem, igaz? Tehát betöltöm az Isten törvényét, és ezzel minden rendben van. Nálam maradt a 90%. A 90% az Istené, vagy az enyém? Az Istené. Ugye valamennyit odaadok, és bizonyos értelemben ezzel teljesen lemondok róla, és nem tudom befolyásolni annak a jövőjét. Ez ugyanolyan, mint az Ószövetségben, amikor egy kis állatot feláldoztak, és amikor föláldozásra került az állat, akkor nem gondolhatta meg valaki, hogy jaj, bocs, nem akartam, inkább csak hazaviszem, tehát akkor már vége, tehát nem lehetett visszavonni a dolgot. Így van tulajdonképpen az adományainkkal is, hogy amit adunk, bármennyi is az, azt odaadjuk, és utána nem én rendelkezem vele, tehát mások irányítják annak a dolognak a sorsát, vagy annak a pénznek a sorsát. De ami nálam marad, az viszont az én felelősségem, hogy mit csinálok vele, de tudni kell, hogy az is az Istené. hogy az nem az enyém, és nem azt csinálok, amit akarok, hanem az Istené. Én ebben szeretnék két dolgot elmondani, az egyik egy gyakorlati dolog, ilyen hétköznapi inkább, a másik pedig sokkal inkább lelki természetű lesz. A pénzkezelésünkkel kapcsolatban, vagy az anyagi dolgokkal való kezelésünknek a hibáiról szeretnék beszélni, ugyanis ez az igevers azt mondja, hogy ne legyetek pénzcsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő azt mondta, hogy gondoskodni akar rólunk. Tehát Isten fölhívja a figyelmünket, hogy bizonyos dolgokra oda kell figyelni, mert ha nem figyelünk oda, akkor beleeshetünk olyan hibákba, ami azt jelenti, hogy az a 90% mondjuk, ami nálad van, vagy azok az anyagi javak, a házad, az értékeid, az autód, bármi, ami van, azzal is rosszul tudsz gazdálkodni, és problémák lesznek belőle. De ha betartjuk az Istennek az utasítását, vagy az Isten szabályait, nekem meggyőződésem, hogy anyagilag is Isten sokkal jobban meg tud áldani bennünket. Hiszen Istennek vannak üzenetei ezen a területen is. Szóval a pénzügyi dolgainkban szeretnék mutatni egy egyszerű dolgot. A pénzügyi területen mindenkinek az élete tulajdonképpen ilyen. Egyetértetek ezzel? Vannak jobb időszakok, és vannak rosszabb időszakok. Van, amikor több a bevétel, van, amikor kevesebb a bevétel. Van, amikor jobban mennek a dolgok, van, amikor kevésbé. Ez a hullámzás, ez teljesen természetes. Van, akinél ez ilyen nagyon nagy, van, akinél enyhébb, vagy van, akinél egyszer-kétszer nagy hullámok vannak, aztán kisebb hullámok jönnek, aztán megint jöhetnek nagyobb hullámok. Bizonyos értelemben nem tudjuk pontosan, hogy milyen helyzetek következnek holnap vagy holnap után. Ezeket a hullámokat egyrészt befolyásolja az, hogy hány évesek vagyunk, hogy milyen élethelyzetben vagyunk. Gondoljatok csak bele, hogy valaki megszületik erre a világra, igaz, hogy nincs semmije, de anyagi problémája sincs. Ugye? A kis Tamara nem sokat foglalkozik azzal, hogy az anyagi dolgokat hogy kellene kezelni. Mert valaki más gondoskodik róla. Tehát van, amikor szinte nulla befolyás gyakorol az életünkre az anyagi dolgokkal való foglalkozás. És ahogy növünk, ahogy kiteljesedik a személyiségünk és az elménk, ahogy elkezd jobban működni és megérteni az életet, a világot, egyre inkább felelősséget érzünk azzal kapcsolatban, hogy mivel, mit fogunk tenni. És ahogy növekszünk, vannak olyan helyzetek, például amikor egy fiatal házas pár összeházasodik, és egy magyar átlagot nézzük, akkor lehet, hogy egy kicsit így lefele mennek a dolgok, hiszen nincsen semmiük, ugye? Meg kell venni a mosógépet, meg kell venni a hűtőgépet, meg kell venni a függöny, meg kell venni a szőnyeget, meg kell venni a bútort, mindent meg kell venni, mert nincs semmiük, tehát most kezdődik minden, és ebben kapnak sok ajándékot, segítséget, de mégis egyfajta nehezebb időszak van, amiben jobban be kell osztani az anyagiakat. Vagy amikor így szintén lefelé megyünk, lehetnek külső körülmények is. Itt jó munkám van, és rendszeresen kapok fizetést, de telik egy kicsit az idő, változik a gazdasági helyzet, és mondjuk rosszabb munkám lesz, vagy nincs munkám. És akkor már problémák vannak mindazzal a bevételi forrással, ami korábban a rendelkezésre állt. Vagy akár, amit átéltünk az elmúlt időszakban, próbálta mindenki tenni a dolgát, és egyszer csak egy külső hatás jön egy gazdasági válság, egy külső hatás, és ide viszi az embereket, meg egy egész országot, meg egy egész kontinenst, vagy nagyon sok mindenkit. Nem tehetünk róla, nem mi csináltuk, nem azért, mert valamit én vagy te elrontottunk, és azért kerültünk ilyen helyzetbe, hanem egyszer azért, mert ilyen a gazdasági környezet. Máskor pedig jön a felemelő időszak, a felemelő istentisztelet, a felemelő munkahely, a felemelő időszak, amikor Isten jobban megáldja a munkánkat, úgy tűnik, meg jobban működnek a dolgok. Szóval ezek a hullámzások megvannak. És Pál apostol mond valami nagyon-nagyon fontosat, ami abban segít, hogy ezt a hullámzást hogyan kell gyakorlati módon is, meg szellemi módon is kezelni, hogy a pénzkezelésed, az anyagiakhoz való hozzáállásod az kiegyensúlyozott legyen. Nézzük meg ezt. Azt mondja Pál apostol, megtanultam, hogy minden körülményeim között elégedett legyek, tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ez egy olyan alapelv, amit szeretnék egy kicsit kibontani, mert nagyon-nagyon sok minden van benne, ami segít bennünket abban, hogy ezt az egészet jól értsük. Ha visszatérünk ide a rajzhoz, tehát hullámzik az anyagi életünk. Néha jobb, néha kisebb problémása. És azt mondja Pál apostol, hogy én voltam itt is, meg valószínűleg leszek is. Mind a két helyzet az valóságos, és a te életedben is így van, meg az enyémben is. Tök mindegy, hogy ez mekkora hullámokat jelent, kicsit vagy nagyot. És azt mondja Pál, hogy ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk egyenlíteni, és itt ne bízzam el magam, és ne csináljak olyan dolgot, amivel esetleg tönkretehetem magam, és amikor nehezebb időszak van, akkor is úgy tudjam kezelni a dolgaimat, hogy az ne tönkretegyen engem, hanem tovább tudjak lépni. Ahhoz mond egy fontos alapelvet, és azt mondja, hogy megtanultam, hogy a körülményeimet jól kezeljem. És tudjátok, miért fontos az, hogy a körülményeidet jól kezeld? Azért, mert ha valaki itt van, a körülményei most per pillanat jók. Minden rendben van vele, igaz? Tehát élvezi az életet, jó a munkája, elég a bevétel, minden rendben van. De indul lefelé valami miatt, vagy külső körülmény miatt, vagy bármi más miatt, és hogyha nem tudja jól kezelni a körülményeket, akkor a költekezése ott marad. Nem akarja tudomásul venni, hogy most más napokat élünk, most más idők jöttek el. És ha valakinek csökken a bevétele, és a kiadása ugyanazon a szinten marad, abból mi lesz? Hát adósság. Problémák lesznek. Ha valaki itt van, és mondjuk hosszabb időn keresztül valaki úgy érzi, hogy egy ilyen hát gazdaságilag szerényebb környezetbe kell élni az életét, akkor megtanulja jobban beosztani a pénzét, mindenből az olcsóbbat veszi meg, valamiből semmit nem vesz meg, azt mondja, hogy ez nem annyira fontos, és tulajdonképpen egy ilyen nagyon takarékos módon rendezi be az életét. És közben megváltozik minden, és elkezd fölfelé menni az élete, több fizetés kap, jobb munkája van, gazdaságilag jobb a környezet, és ha valaki nem tudja jól kezelni a dolgait, akkor anyagilag itt marad. És lehet, hogy már sok van neki a számláján, de egyébként ő egy szerencsétlen marad, mert beragadt. Láttatok már ilyen embereket? Lehet, hogy valami nem ezért van, hogy ebben a helyzetben nem tud váltani, vagy ebben a helyzetben nem tud váltani, hanem azt tapasztalta otthon a családban, hogy mindig így élünk, ha sok pénzünk van, ha kevés pénzünk van, akkor is, vagy mindig így élünk, akármennyi a bevételünk. És ebben a különbségekben, amikor hullámzik az élet, anyagi, fizikális dolgokban is, Pál apostol mit mond? Azt mondja, hogy megtanultam, hogy minden körülményeim között elégedett legyek, vagyis tudom ezt is kezelni, meg ezt is kezelni. Nem panaszkodom, nem szidom a világot, meg a politikát, meg a gazdaságot, meg mindenkit, hanem az Istenben bízok, tudom kezelni ezeket a körülményeket, ami van, azért hálát adok, tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Ha ide kerülök, tudom, hogy mit kell csinálni, ha bővölködni kell, akkor is tudom, hogy mit kell csinálni. Tehát be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt, és összefoglalja, és azt mondja, hogy tudjátok, mi miatt tudom én ezt jól csinálni? Mert mindenre van erőm a Krisztusban. Ha Istenre figyelek, ha Istenben bízok, akkor egyszerűen ezek a hullámok nem jelentenek akkora problémát, mint Isten nélkül. Mert Isten nélkül ezek a hullámok azt jelentik, hogy ha itt vagyok, és sok mindenem van, akkor megtanulom azt, hogy még többet, még többet, még többet. És van, aki beragad ebbe a még többet, még többet, még többet fázisba, és egyszerűen nem tud váltani. A jó időszak után, ha viszont rossz időszak jön, és valaki ott ragad be, akkor lesz egy ilyen bőstelen pénzsóvár kapzsi valaki, aki egyszer nem tud váltani. És emlékeztek, hogy mit mond az ige? Hogy ne legyetek pénzsóvárak. Ne legyél kapzsi, vagy ne legyél fösvény. Ne ragadjál be ezekbe a fázisokba, hanem tudjál bővölködni, és tudjál szűkölködni. Ha sok van, jól tud kezelni, ha kevesebb van, azt is jól tud kezelni. És ennek a garanciája az, hogy Istenben bízol. Mert egyébként nem fog működni a dolog. Szükség van az elégedettségre. Szükség van arra, hogy jól kezeljük ezt az egészet. Tudjátok, az elégedettség az nem egy velünk született képesség. Tehát biztos vagyok benne, hogy Tamarában nincs meg. Bennem se volt meg, bennetek, senkiben nincs meg. Tehát ez a megelégedés, és mindenért hálát adunk, és szeretjük az Istent, ez nincs bennünk alapvetően. Viszont az elégedetlenség, az bennünk van? A pici gyerekben benne van az elégedetlenség? Kedves szülők, harcoltok ezzel? Ugye bennünk van, emberekben. Az elégedetlenséget valamilyen módon vissza kell szorítani, és az elégedettséget meg kell tanulni, a hálaadást, hogy jól kezelni azt, ami van. Mert ha ezt nem tanuljuk meg, ezek a különbségek nem fognak jól működni az életünkben, akkor valahogy fölborulunk, és egyszerűen nem tud működni mindaz, amit Isten szeretne, hogy az anyagi, fizikális területen is működjön az életünkkel. Az elégedettség, vagy az elégedetlenség alapvetően nagyon sok mindent meghatároz az életünkbe. Gondoljatok csak arra, hogy ez az elégedettség, elégedetlenség meghatározza a kapcsolatunkat Istennel is, meghatározza a kapcsolatunkat egymással is, az emberi kapcsolatokat nagyon befolyásolja, befolyásolja a mentális egészségedet, befolyásolja a fizikai egészségedet, főleg, hogyha beragadtál valahova, utána előbb-utóbb a mentális problémák után fizikai problémák lesznek, befolyásolja a pénzköltési szokásaidat, mindennapjaidból bele fog szólni, és befolyásolja a következő generációnak a gondolkodásmódját. Mert amit te csinálsz, akár itt, a kisfiad és a kislányod, vagy a nagyfiad és a nagylányod mit csinál, figyel. És amit lát, azt fogja továbbvinni, mert otthon is így csinálták. Az apám is fősvény volt, én is fősvény leszek, tehát ezt nem fogalmazza meg, de így lesz. Az apám is kapzsi volt, én is kapzsi leszek. Ezt sem fogalmazza meg senki, de hát ezt a mintát visszük. Hogy az apám is Krisztusban bízott, vagy a szüleim is Krisztusban bíznak, akkor én is megpróbálom ezt. Nagyon befolyásolja a következő generációnak a gondolkodását. Vagyis meg kell tanulni, szűkölködni és bővölködni, a hullámokat jól kezelni, és ebben azt mondja a Biblia, hogy én segíteni akarok neked. Isten ezt kifejezi. Hogy segítséget akarok neked adni, mert odafigyelek rá, és nagyon fontos nekem, hogy ezen a területen milyen az életed. Itt meg is állok, jó? Ennyi az ilyen fizikai, hétköznapi dologgal kapcsolatos üzenete a Bibliának, és amit még szeretnék elmondani, az egyrészt fizikai persze, meg a hétköznapunkat is befolyásolja, de sokkal inkább van egy szellemi törvénye is. Azt mondja a Biblia egy másik ilyen fizikális pénzügyi dologgal, hogy az adósság az egy veszélyes dolog. Persze most így körbenézünk, és megkérdezem, hogy ki az, akinek volt már adósság, vagy van adósságát, hogy mindenki fölemelni a kezét. És én sem vagyok kivétel ezek közül. Tehát, hogy néha van, amikor ez az adósság dolog, vagy kölcsön dolog, az ott van az életünkben, de erre vigyázni kell. Azt mondja a Biblia a Példabeszédek 22.7-ben, hogy az adós szolgálja a kölcsönadónak. Tehát, ha én kérek valakitől, akkor bizonyos értelemben, akitől én kértem, annak a szolgája leszek. Én eddig, amikor pénzt kértem, és nagyobb összegeket a banktól kértem, szóval ebben az összefüggésben miről szól a dolog? Hogy a bank a főnök, és én vagyok a kiszolgáltatott. Ugye mai Magyarországon ez elég valóságos dolog, hogy ilyen értelemben kiszolgáltatottá válik az ember. Csak hogyha belenézzünk a hétköznapi valóságba, akkor olyanokat látunk, például nemrég voltam egy cigány gyülekezetben. Körülbelül 100-an voltak ott, megkérdeztem, hogy a jelenlévők közül ki az, aki akár most benne van egy ilyenbe, vagy már valamikor ilyen uzsora kamatra fölvett pénzt valakitől, vagy kölcsönkért valakitől. 3/4 része fölemelte a kezét. Tudjátok, mit jelent az uzsora kamat? Ez azt jelenti, hogy kérek 100 forintot, és legalább vissza kell adni a 100-at, de legalább lehet, hogy még 100-at vissza kell hozni, majdnem 100%-os kamat, vagy még több. És az állam szokott változni attól függ, hogy aki kölcsönadtanak milyen kedve van, hogy mennyit kér vissza. Mert az adós szolgálja a kölcsönadónak. Elég nagy problémát jelent. De hát ha valakinek sok az adóssága és nem tudja fizetni, tehát ezeket a hullámzásokat nem jól kezeli, akkor elárverezhetik az értékeinket, házunkat, autónkat, megromlanak az emberi kapcsolatok, esetleg az Istennel való kapcsolatunk is. Vannak emberek, akik ezért lesznek öngyilkosok, mert nem tudják ezt az egészet kezelni. Egyszerűen nem tudnak szembenézni azzal a valósággal, ami ott van előttük. Vannak emberek, akik ezért válnak hajléktalanná, mert ezt nem jól tudták kezelni. És az emberek közül nagyon sokan, amikor ilyen helyzetbe kerülnek, akkor követnek el olyan bűncselekményeket, amit egyébként soha nem követne el. Csak úgy érzi, hogy rákényszerül, hogy valamit csinálni kell, meg kell oldani a problémát. Szóval az adós szolgálja a kölcsönadónak. És mondhatjuk azt, hogy nem jó adósnak lenni, vagy nem jó kiszolgáltatottnak lenni semmilyen területen. De itt most szeretnék váltani, és nem annyira a pénzről beszélni, hanem egy más ilyen adós és szolga viszonyra. A Biblia világosan beszél arról, hogy aki megszületik erre a világra, a kis Tamara is meg mindenki, te is, én is, mindenki adósságban születünk meg erre a világra. Adósai vagyunk az Istennek. Tudjátok miért? Azért, mert a Biblia azt mondja, hogy az Isten szent, az Isten tökéletes, az Istennél minden kerek, szóval ott nincs bűn, ott nincs hiány, ott nincs semmi zűrzavar. Az Istennél minden rendben van, és bennünket, embereket, teremtményeit az Isten vár, hogy vele legyünk. Ő arra hív, hogy vele éljük az életünket. Csak a kettő között óriási hiány van. A szentség és a szentségtelenség, a tisztaság és a bűn között óriási a különbség. És eleve úgy születünk, hogy mi nem vagyunk tökéletesek, az Isten tökéletes. Mi nem vagyunk teljesen szentek, nem vagyunk képesek arra, hogy szent életet éljünk, az Isten viszont szent. Van egy ilyen adósságunk, hogy valahogy rendezni kellene. És ahogy megszületik valaki erre a világra, minden nap, szinte minden egyes órában, vagy nem tudom ki, hogy éli az életét, valaki minden egyes percben, ezt az adósságot csak növeli. Ugye? Újabb és újabb bűnt követünk el, újabb és újabb helyzetekben csak hátrányba hozzuk magunkat, és egyre nagyobb az adósság. Ha valaki csak 2 napot élt ezen a földön, annak lehet, hogy kevesebb ilyen értelme az adóssága, mint aki 50 évet élt már, vagy 70 évet élt már a világon. Rengeteg bűnt elkövetünk. És ezt valahogy rendezni kellene, valahogy ki kellene fizetni, hogy meg kellene oldani ezt az adósságot ahhoz, hogy az Istennel tudjunk találkozni végül. És az Istennek van egy adósságrendezési terve. Az Isten tudja azt, hogy te meg én nagyon is el vagyunk adósodva. Annyira el vagyunk adósodva, hogy nem tudjuk ezt az adósságot kifizetni. Jézus elmond egy példázatot, azt mondja a Máté evangéliumának a 18. részében, hogy egy példázatban, hogy az Isten országa az hasonlít ahhoz a királyhoz, meg ahhoz a szolgához, és akkor elmondja ezt a történetet, hogy a szolga olyan óriási adóssággal tartozik a királynak, amit soha az életében nem tud kifizetni. A napi 24 órát dolgozik, 200 éven keresztül, akkor se tudja kifizetni. Lehetetlen. És amikor a király, az uralkodó odahívja, és azt mondja, hogy fizess ki most már az adósságodat, akkor az ember teljesen összeomlik, és azt mondja, hát ez lehetetlen, ez nem működik. Hát olyan mértékű az eladósodottságom, hogy ez nem működik, de mégis azt mondja, teljesen bűnbánattal összeomolva, hogy adj még egy kis kegyelmet, megpróbálom. És a király, vagy az Isten megsajnálja ezt az embert, és azt mondja, hogy de hogy tudod te kifizetni? Hát én tudok neked kegyelmet adni, ne gyere holnap, csak holnap után, de hát akkor se fogod tudni hozni. Akkor se oldódik meg a probléma. És emlékeztek ebben a példázatban, mit mond Jézus? Hogy ez a király, ez az uralkodó milyen módon oldja meg az adósságrendezést? Azt mondja, hogy elengedem az adósságodat. Nem azt mondja, hogy ne ennyit fizessél, hanem kicsit kevesebbet, mert az sem működik. Nem azt mondja, hogy nem most kell fizetni, hanem jövő ilyenkor, mert az sem fog működni. Nem azt mondja, hogy felejtsük el, hogy le van rendezve. Az Istennél az adósság elengedésnek a művelete működik. Isten nem szokta átütemezni az adósságot, nem mondja azt, hogy ne ennyi, hanem annyi, nem azt mondja, hogy a futamidőket módosítsuk, hanem azt mondja, hogy elengedjük az adósságot. És mai üzenetnek a lényege az, hogy mivel te is adós vagy, meg én is adós vagyok, minden ember adósa az Istennek, és a Biblia azt mondja, hogy ebben az adósság halmazban, amit fölhalmozunk, egyetlen egy lehetőség van, hogy odaállok az Istenhez, és azt mondom, hogy Istenem, teljesen el vagyok adósodva. Annyi bűnt elkövettem, hogy egyszerűen nem is emlékszem rá, föl sem tudnám írni az összes bűnömet. Ha adnának nekem 3 napot, és semmi mással nem kellene foglalkoznom, csak a bűneimmel, egyszerűen nem tudnám összeírni. És ugye te is így vagy ezzel. Nem tudnál mindent összeírni, nem föl se tudnád sorolni, az Isten tudja persze, de ez nem így működik. És amikor őszintén odáll valaki az Istenhez, és azt mondja, hogy képtelen vagyok. Próbáltam ezt is, próbáltam azt is, de nem működik a dolog. Istenem, segíts rajtam. És azt mondja Isten, hogy akkor elindul az adósságrendezés olyan módon, hogy elengedjük az adósságodat. Nem tartozol semmivel. És a Biblia azt mondja, hogy ez a megtérés. Azt mondja, a Biblia arról beszél, hogy amikor valaki ezt fölismeri, és ezt kéri Istentől, akkor az Isten nagy lelkűsége abban nyilvánul meg, hogy kifejezi azt, hogy most már nem vagy az adósom. Ha megtérsz hozzám, elengedem az összes adósságodat. Ha megtérsz hozzám, megbocsájtom az összes bűnödet. Amikor Jézus ott van a Golgotai kereszten, Azt olvassuk a Bibliában, hogy az utolsó szavai közül, amit kimond, azok közül az egyik az, hogy elvégeztetett, és utána az Isten kezébe leteszi az életét. És az elvégeztetett, ez magyarul úgy is lehetne lefordítani, hogy ki van fizetve minden adósság. Rendezve van minden. Mindaz, amit én fölhalmoztam, az úgy működik, hogy Isten Krisztusra néz, és ő meghalt a bűnökért, és azt mondja Durkó Istvánnak, hogy akkor rendben van. Ki van fizetve minden? Szabad vagy. Menjél haza boldogan. Éld az életedet tovább boldogan. Istennek van egy ilyen adósság elengedés munkája, mivel Jézus kifizette a számlát. Ami ma a fontos üzenet, hogy Isten egyrészt szeretne odafigyelni rád, gondoskodni akar rólad a fizikális anyagi dolgokban is, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy a lelkeddel mi van. Hogy az életed hétköznapi dolgaiban is, meg a szellemi dolgaiban is legyen egyensúly. Mert az nagyon kevés, hogy csak azt mondom, hogy Istenem áldj meg engem, és add, hogy ki tudjam fizetni a számlákat, hogy anyagilag jó, prosperáljon az életem. Ez rendben van, lehet ezért imádkozni, fontos dolog. De a másik oldalon mi van a lelkeddel? Ne csak a pénztárcával foglalkozzunk, mert van ennél egy fontosabb dolog, egy értékesebb dolog is, hogy a lelkünkkel mi van. 12. század környékén, amikor a zsoldos hadseregek vonultak ide-oda, és mindenféle háborúkat vívtak, amivel én nem értek egyet, de csak példának mondom, mert nem azért mondom, hogy ez jó dolog volt. Szóval mentek ezek a zsoldos hadseregek ide és oda, és úgynevezett szent háborúkat vívtak, és úgy gondolták, hogy azzal, hogy ők keresztet raknak a páncéljukra, és mennek, és akkor Jézus nevében, meg az Isten nevében felszabadítanak, meg leigáznak helyeket. Nagyon sokszor úgy érezték, hogy az ő csapatuk az kevés. Nincsenek elegen az ellenséggel szemben. És tudjátok, azt csinálták, hogy fölhívásokat tettek, és zsoldos embereket toboroztak. És ha valaki zsoldosként jött, akkor bevették a csapatba, és velük együtt lehetett harcolni. Persze fizettek érte, nem is keveset. Szóval egyfajta megélhetési forrás volt az, hogy valaki katonának állt, és mondjuk a keresztes lovagok mellett is zsoldosként harcolt. De volt egy feltétel, azt mondták a keresztes lovagok, hogy mivel ez egy ilyen szent háború, nem az volt, de ők ezt gondolták, ez egy szent háború, ez az Istennek a harca, nem az volt, de ők azt gondolták, ezért azok a zsoldosok, akik jöttek, és azt mondták, hogy megegyezünk, ha ennyit fizettek, akkor én harcolok veletek, azt kérték, hogy ezek az emberek keresztelkedjenek meg, hogy merítkezzenek be. Hát az Isten munkáját nem lehet csak pogány módon végezni, igaz? És jöttek ezek az emberek, megegyeztek, és akkor oké, jöhetsz, de akkor keresztség, bemerítkezés. És ezek a zsoldos katonák, tudjátok, mit csináltak? Persze vállalták a keresztséget, a bemerítkezést, mert jó fizettek érte, tehát megérte nekik. Vállalták ezt, de úgy keresztelkedtek meg, úgy merítkeztek be, hogy amikor belementek a folyó vagy a vízbe, a kardjukat föltartották, és a kardjuk nem merült el. Ezzel azt fejezték ki, hogy oké, én a keresztény dolgokért most odaszállom magam, meg ez nekem megéri, de a kardommal azt csinálok, amit akarok. A kard az nem az Isten kezében, az az én kezemben van. Ez egy történelmi tény, ezt sokszor megismételték, de ennek van egy üzenete. Tudjátok, ha úgy éljük az életünket, hogy kell Istentől az áldás anyagi dolgokban, fizikai dolgokban, akár még szellemi dolgokban is, de van néhány dolog, amit úgy kilógatok, és azt mondom, hogy ez az én kezemben van, én ezzel azt csinálok, amit akarok, és ebben ne szóljon bele az Isten, akkor nem működik a dolog. Amikor az Isten azt mondja, hogy elengedem az adósságodat, hogy minden rendezve van, ez azt jelenti, hogy minden. Nincs kivétel. Nincs olyan, hogy valamit én megtartok, sem a kardomat, sem a pénztárcámat, sem a terveimet, sem a vágyaimat, sem a döntéseimet, semmit nem tudok kivenni. Mindent oda kell tenni Isten kezébe. És én arra szeretnének kérni benneteket, hogy ezt gondoljátok át ma, és ennek a mai Isten tiszteletnek ez a fő kérdése. Hogy neked el van engedve az adósságod? Szabad vagy az adósságtól? Isten megbocsájtotta már a bűneidet? Kérted már azt, hogy szabadítson meg? Mert biztos vagyok benne, hogy mindenki imádkozott már azért, hogy egy kicsit jobb legyen anyagilag. Még az ateista is szokott ezért imádkozni sokszor. Ja Istenem, segíts, mert fáj, ja Istenem, segíts, ez nincs, az nincs. Ezért mindenki szokott a fizikai dolgokért imádkozni. De szoktunk a szellemi dolgokért? Oda megyünk Istenhez, és azt mondjuk, hogy fölismertem, hogy adós vagyok. És egy következő kép, amit látni fogtok, ezt a kérdést tartalmazza, hogy neked mi a fontosabb, a pénz vagy a kereszt? Ha Istenhez jössz, és Isten elengedi az adósságodat, az azt jelenti, hogy Isten meg fogja utána áldani a hétköznapi fizikai dolgaidat is. Ha erre nem vagy kész, a kereszt az nem fontos, csak a másik oldal, akkor nem garantálom, hogy minden jó lesz az életedben. Mert Isten együtt akar téged látni, fizikailag, lelkileg, szellemileg. A kérdés az, hogy neked melyik a fontos. Melyik a fontosabb? Isten elengedte már az adósságodat? Vagy még viszed tovább, és próbálod megoldani? Kérem, hogy csukjuk be a szemünket, és imádkozzunk. Uram Istenem, köszönöm neked, hogy te ilyen nagy lelkű Isten vagy, aki értünk, Krisztust áldoztat föl. Köszönjük, Urunk, hogy van adósságelengedés. Köszönjük, Urunk, hogy föl lehet szabadulni, hogy teljesen újat lehet kezdeni. És köszönjük, Urunk, hogy kimondhatjuk, hogy aki ezt átéli és megtapasztalja, annak az életében olyan radikális változás történik, amikor tényleg azt mondhatja, hogy a régi elmúlt, és valami fantasztikusan új jött létre. Köszönjük, Urunk, hogy ez nálad lehetséges. És hozzád jövünk még, és imádkozunk azért, Urunk, hogy ebben a teremben, hogyha bárki is van, aki még nem rendezte veled az életét, imádkozom azért, Urunk, akinek még van adósság így szellemi módon, és nagyon távol van tőled, és napról napra csak növekszik az adósság. Kérlek, Uram, hogy ezekben a pillanatokban vont közel magadhoz, hogy bűnbánatra tudjon jutni, hogy akarja rendezni veled az életedet. Imádkozom azért, hogy történjen ez meg. És imádkozom azért, Urunk, hogy adj újjászületést, adj új életet, új kegyelmet mindazoknak, akik ezt igénylik, akik ezt kérik. És imádkozunk azért is, hogy legyen igaz a te kijelentésed, a te igéd arra vonatkozóan, hogy mi ne legyünk pénzsóvárak, ne a pénzzel foglalkozzunk, hanem egyszerűen jól kezeljük az anyagi dolgainkat. És köszönjük, Urunk, hogy te meg tudsz tartani bennünket minden körülmények között. Amikor sok van, akkor is, amikor kevesebb van, akkor is. Mert benned akarunk bízni, és Krisztusban minden lehetséges. Köszönjük, Uram, hogy ez így van. Legyen áldott a te neved ezért, és segíts nekünk, hogy ezt jól tudjuk gyakorolni, jól tudjuk a hétköznapokba ezt beépíteni, és szóljon az életünk arról, hogy mi krisztusiak vagyunk, hogy hozzád tartozunk. Kérjük, vezess így bennünket. Az Úr Jézusnak a nevében kérem. Amen.